Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 61. részéből, az első 3 versből és a 8. verstől a 11. versig tartó ige szakaszból. Az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját, megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggett lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak az ő dicsőségére. Mert én az Úr a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt, és megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük. És ismeretes lesz maguk a népek között, és ivadékaik a népségek között. Valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldottak. Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményét, akként sarjasztja ki az Úristen az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, azért, hogy a mai napon, a mai vasárnapon is itt lehetünk előtted. Köszönjük neked, hogy te lehetsz most itt a középpontban. Köszönjük neked, hogy minden tekintet rád szegeződhet. Köszönjük neked azt, hogy most is szeretnél bennünket vezetni, táplálni, bátorítani, vigasztalni, tanítani. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy bocsáss meg nekünk, hogyha az elmúlt héten, az elmúlt napokban is talán nem mindig te voltál a középpontban, nem mindig a te igédre figyeltünk, nem mindig engedtünk a te szent lelked vezetésének, hanem mentünk a saját fejünk után, a saját vágyaink, elgondolásaink után. Kérünk azért, atyánk, hogy bocsáss meg nekünk. Azért könyörgünk, hogy te adj nekünk őszinte bűnvallást a mi szívünkben, adj bűnlátást is, hogy tudjunk megszabadulni. Megszabadulni a bűneinktől, a félelmeinktől, az aggodalmaskodásunktól, a kicsinyhitűségtől, hogy tudjunk abban a szabadságban, amire az Úr Jézus Krisztus megszabadított, örvendezve járni, és megállni szilárdan a hitben, az élet viharaiban. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te voltál a mi őriző pásztorunk mindeddig. Köszönjük az elmúlt hét áldásait, a meghallgatott imádságokat. Köszönjük, hogy vezettél és őriztél bennünket. És köszönjük neked azt, hogy te nem csak testünk táplálásáról, hanem lelkünk táplálásáról is gondoskodsz. Köszönjük neked, hogy legégetőbb problémánkra, a bűnkérdésre te adtál választ, te adtál megoldást, te küldtél szabadítót Jézus Krisztusban. Te látod mindnyájunk szívét, hogy milyen szívvel, milyen gondolatokkal jöttünk most ide. Azért könyörgünk, hogy mindentől szabadíts meg bennünket, ami lehúz, ami megkötöz, ami tőled elválaszt. És könyörgünk, hogy a te szabadító szent lelked jelenlétével ajándékozz meg most bennünket. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk, szentelj meg minket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek, Ézsaiás könyvének 61. fejezetéből, onnan is a második versből. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Kedves testvéreim, amikor készültem erre a mai igei szolgálatra, az interneten a kereső programba beütöttem, beírtam ezt a rövid igeszakaszt, és az első 3-4 találat között ott volt egy kérdés, ami nagyon meglepődtem. A kérdés így hangzott: miért ne kövessünk el öngyilkosságot? És erre a kérdésre a válaszok között ott szerepelt ez a mai igénk, ez a mai igeszakasz. Az Úr annak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözetteknek. Halál helyett élet. Ezt üzeni nekünk ez a mai igeszakasz. És amikor ezt az igét ennek az információnak a tükrében újra elolvastam, az fogalmazódott meg bennem: de jó lenne ezzel az emberrel találkozni, ezzel a valakivel, akit úgy mutat be az ige, hogy örömhír hozó, hogy egy olyan valaki, akinek a környezetében minden, ami halott volt, életre kell, minden, ami nem volt áldás, azon áldás lesz. A gyászolnak vigasztalást ad. A bilincsek feloldódnak. Milyen jó lehet ennek az embernek a közelében lenni. Az élet forrásából újra és újra meríteni. Jól tudjuk így adventben, hogy ezek a szavak a kegyelem idejéről szólnak, és a messiásról, Jézus Krisztusról beszélnek. Arról a megváltóról, aki eljött a földre, és akit az Ószövetség így mutat be nekünk. A próféta előre látja Isten szent lelkének a segítségével, hogy milyen lesz majd ez a messiás. Érdekes, úgy kezdődik ez a szakasz. Az Uramnak, az Úrnak lelke van rajtam. Nem csak egy olyan messiás jelöltről van itt szó, aki Izrael történetében sok volt, aki nagy szavakkal szabadulást hirdetett Isten népének, hanem egy olyan messiás, egy olyan szabadító, akire igaz, hogy hatalma van, aki sokkal komolyabb kötelékekből és nehézségekből hozza ki az embert, mint a külső ellenségtől. Mert ő az embert a belső ellenségtől szabadítja meg. Önmagától, a bűntől, azoktól a dolgoktól, amitől az ember nagyon-nagyon nehezen szabadul, amiből az ember nagyon nehezen változik meg. Mind abból, amiből az ember önmagától nem képes felemelkedni. Ez a messiás az ézsaiási profécia szerint egy felkent szabadító, aki amit mond, amiről beszél, arra van hatalma, hogy megcselekedje. Van felhatalmazása. Aki nem csak önmagát nevezte királynak, hanem tényleg az is volt. Isten hatalmával rendelkezik. Jézus Krisztusnak is ez a neve. Jézus azt jelenti szabadító. Krisztus azt jelenti, hogy felkent. Jézus Krisztus, ő a felkent szabadító. Nézzük meg közelebbről, milyen szavak és milyen tettek jellemzik ezt a megváltót. Ézsaiás azt prófétálja róla, hogy ő lesz majd az örömhírvívő, a gyógyító, aki bekötözi a megtört szívet, aki szabadulást hirdet. Nem erről szólt Jézus Krisztus földi élete. Nem ezt tette abba a 3 évben, amikor a küldetését töltötte itt a földön, hogy szabadulást hirdetett foglyoknak, betegeket gyógyított, megszállottakat szabadított meg az ő megkötözöttségeikből. Örömhírt vigyek az alázatosaknak, vagy más fordítás szerint a szegényeknek, azoknak, akik éheznek. Ma így is besorolhatnánk, akik munkanélküliek, betegek, csüggedők, szenvedők, a bűnösök, a vámszedők, és sorolhatnánk még tovább az elnyomott, a másoknak alávetett nép. Megkérdezhetjük, ezeknek az embereknek, akiknek ilyen szükségeik is vannak, mint testi, mint fizikai, mint lelki, mit nyújthat az evangélium? Az evangélium, testvéreim, bizonyossá teszi őket, hogy emberi méltóságuk Isten szemében romolhatatlan. Isten visszaadja az embernek az ő méltóságát. Gondoljunk Lévire. Lévit, amikor elhív és betér a házába, akkor oda megy hozzá sok vámszedő és bűnös, és megkérdezik a farizeusok, hát hogy ülhet egy asztalhoz bűnösökkel és vámszedőkkel? És Jézus azt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegnek, a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket, a szegényeket, az alázatosakat, az elnyomottakat. Még gondoljunk a bűnös asszonyra, aki egy farizeus házában könnyeivel öntözi, hajával törli meg, majd megkeni és csókolgatja Jézus lábát. Az emberek szemében utolsó volt. És Jézus Krisztus azt mondja neki, a te hited megtartott. Milyen csodálatos. Zákeus története is. Jézus egy bűnös embernél száll meg, és kinyilvánítja, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Ezt az üdvösséget e háznak ő maga hozza, jelen valóságával, közösség vállalásával. Szabadon bocsátja a megkötözötteket. Ahol Jézus üzenetét hirdetve megjelenik, ott a betegek és a megszállottak kilépnek a sötétből, amelybe a környezetük számozta őket, hogy odaforduljanak hozzá. Ez nem véletlen. Ha valahol megjelenik az orvos, megjelennek a betegek is. Ő mindjájukra rátette a kezét, és meggyógyította őket. Ördögök is kimentek sok emberből, és azt kiáltozták, te vagy az Isten fia. Azért jöttél, hogy elpusztíts, hogy gyötörj bennünket. Igen, testvéreim, mindenhol, ahol Jézus megjelent, ott a betegekből egészséges ember lett. Ott az emberek értelmessé váltak, képesek lettek dönteni önmaguk felől. Jézus Krisztus ezt Isten irgalmasságával cselekedte, az ő erejével. Milyen jó ezeket hallani, hogy Jézus a felkent messiás, a szabadító, örömhírt vitt egy olyan világba, ahol nagyon kevés volt a jó hír. A jó hír, amely örömre indította volna az embereket. Fényt hozott egy olyan világba, ahol nagyon nagy volt a sötétség. Van egy ilyen átvitt értelme is adventnek, hogy most, mikor a nappaluk még egyre rövidebbek, az éjszakák hosszúak, az adventi gyertyagyújtásnak van egy ilyen szerepe, hogy annak ellenére, hogy egyre nagyobb a sötétség kint, meggyújtjuk a gyertyát, ez fényt áraszt. Nem véletlenek ezek az ősi szimbólumok. Arról beszél, hogy a fény győz, és győzni fog a sötétség felett. Jézus Krisztus az ő szavaiban is megmutatta az ő hatalmát, az ő kegyelmét. Nem csak gyógyított betegeket, nem csak szabadított meg megkötözötteket, hanem beszél is. Hirdeti az Úr kegyelmének az esztendejét. elmondja, hogy mi a rossz, mi az, amit Isten utál, amiből meg kell változni, és elmondja, hogy ez nem jó. Azonban, mint jó pedagógus, nem csak rámutat arra, hogy mi a rossz, hanem mutat egy jó utat, hogy hogyan lehetne jobban tenni azt. Igen, elmondja az Úr Jézus, hogy az embereknek meg kell tagadniuk magát, és le kell mondaniuk dolgokról. Oda kell szánnia magát Istennek, és el kell hinnie, hogy Istennek minden lehetséges. Igen, ez az ige töredék, ez az ige rész nem csak itt Ézsaiás könyvében olvasható, hanem Máté, Márk, Lukács evangéliumában is, amikor maga az Úr Jézus Krisztus olvassa fel ezt az ige részt, de nem olvasta végig, mint ahogyan most hallhattuk felolvasva, hanem megáll itt. Hirdetem az Úrnak kedves esztendejét. És hogyan folytatódna itt? Istenünk bosszú állása napját. Isten ítéletét nem olvassa fel. Azt mondja, hogy elkezdem a szolgálatot. Azért jöttem, hogy megmentselek és megszabadítsalak titeket. Szabadító szeretetével vesz körül bennünket. Kínálja most is a szabadulást. A nyomorúságból, önmagunkból, talán egoizmusomból, és sorolhatnám még tovább, hogy mitől. A kérdés az, akarunk-e szabadulni? Akarsz-e szabadulni? Mert Jézus azért jött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, hogy hirdesse az Úr kedves esztendejét. De mi ez? Mit jelent ez, hogy az Úr kedves esztendeje? Jézus nem mondja ki szó szerint, de szavaiból érthető, hogy az ő jelenléte és működése teszi a mát az Úr kedves esztendejévé. Jézus nem ítéletet, hanem az ítélet halasztását, a kegyelem idejét hirdeti meg a népnek, és hirdeteti ma nekünk is. De nem csak hirdet Jézus Krisztus, hanem vigasztal is. Olyan vigasztalást, amit azelőtt sem azóta nem tud senki adni. Isten lelke maga a vigasztaló, azt mondja az Új Szövetség. És azt gondolom, hogy mindannyian elmondhatjuk magunkról, hogy vannak helyzetek, amikor szükségünk van a vigasztalásra. Testvéreim, Isten lelke maga a vigasztaló. Nagyon sok mindent meg tudunk adni egymásnak, talán az egyik legnehezebb az, hogy meg tudjuk vigasztalni a másikat. Egy olyan helyzetben, amiről pontosan nem tudjuk, hogy mit is tapasztalt meg. Isten lelke az, aki meg tud vigasztalni. Isten ígéje azt mondja erről a vigasztalásról, hogy oly módon történik, hogy a hamu helyett fejtisz lesz, gyász helyett öröm, csüggedés helyett, azaz sirató ének helyett öröm ének. Testvéreim, olyan kevés az ének szó, és olyan nagy, olyan sok a zaj a mai világunkban. A pénteki baba-mama körön abban kaptunk megerősítést, hogy az ének hangot, az anyai ének hangot semmi sem pótolhatja. És miről énekelhetünk ma, 2008 adventjében? Mi miatt nyílhat meg a szívünk hálaadásra? Mi miatt énekelhetünk? Az Ézsaiás könyvének 61. fejezetének 10. versében arról tesz bizonságot a próféta. Nagy örömöm telik az Úrban, végörömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett. Mi miatt énekelhetünk? Mi miatt fakadhat fel szívünkből a hálaadás, és kezdhetjük így adventet, mert Isten az üdvösség ruhájába öltöztetett. De nem csak a megváltóról beszél ez az ige szakasz, ez az Úrnak kegyelmes esztendeje, hanem rólunk, Isten népéről is. A megváltó nem csak úgy jött el, hogy amíg látható volt itt a földön, addig minden rendben volt, addig itt volt, cselekedett, hirdette az ő igéjét, és azután elment, azután végeztek az mindennek. Pont ezért ijedtek meg a tanítványok, amikor azt mondta Jézus, hogy nem sokára meg fog halni, hogy fel fog támadni, felmegy az atyához a mennybe. De azt mondja, ha el is megyek erről a földről, és nem leszek itt közöttetek látható módon, Isten szent lelke, a vigasztaló, veletek marad. És miért? Azért, mert a ti lesztek, akik át fogjátok formálni ezt a világot. Isten feladatot ad nekünk. Azt mondja ugyanis a prófétai ige Ézsaiás könyvében Isten népéről, hogy Isten az ő népét átformálja, mint egy helyre állítja, hogy aztán eszköze legyen az ő munkájában, az ő kegyelmének a hirdetésében. Jól tudjuk, hogy Izrael nép a választott nép, azért volt választott nép, mert Isten rajtuk keresztül valamit meg akart mutatni a világnak. Nagyon sokszor engedetlenek voltak, nem engedelmeskedtek, sőt, volt olyan, hogy azt mondták, nem is akarunk választott nép lenni. Olyanok akarunk lenni, mint a körülöttünk élők, mint a körülöttünk lévők. És tudjátok, testvéreim, pont ez okozta a problémát. Ez okozta az életükben a csapásokat, a nehézségeket. És nem csak Izrael népéről van itt szó, hanem minden keresztényről, aki a megváltóban hisz. És Isten népéről azt mondja ez az ige, hogy az Úr papjai. Mi mindannyian az Úr papjai vagyunk. És azt érezhetjük, hogy egy kicsit kiemelt, megkülönböztetett figyelemmel kezeli Isten az ő igéjében a keresztényeket. És azt gondolom, hogy ez részben igaz is. Csak azt ne felejtsük el, hogy ez azért van, mert a keresztényeknek feladata a szolgálat, a kegyelem hirdetése. Ha valaki jobban megtapasztalja Isten jóságát, Isten szeretetét, ha megérti az ő üzenetét, megtapasztalja az ő cselekvését, annak célja van. Egyrészt, hogy az ő élete formálódjon, másrészt az, hogy továbbadja. Akkor éljük át, hogy Isten az ő népét erre teremtette, ha ebben engedelmeskedünk. Tovább adjuk a kegyelem evangéliumát, mert valószínű, hogy nem jelennek meg angyalok fehér ruhában, és nem jelennek meg égi sereget, mint karácsonykor. Mert Isten terve az, hogy az ő gyermekeink keresztül jusson el az örömhír másokhoz. Mit mondhatunk el örömhírként? Szintén a felolvasott ige szakaszban hallhattunk két üzenetet. Az egyik az, hogy örökké tartó örömben lesz részünk. Ezt adhatjuk tovább. De hogy mégis mit jelent itt, vagy kire utal itt ez az örökké tartó öröm? Ez egy olyan öröm, aminek nincs kezdete és nincs vége. Ez az öröm Isten maga. Isten jelenlétében, Isten végtelen szeretetében lesz részünk. Lesz folytatása a mi életünknek. Isten azt készítette el számunkra, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. Örökké tartó örömben lesz részünk. Mondjuk ezt tovább. A másik dolog pedig az, örök szövetséget kötött velünk Isten. Örök szövetséget. Olyan szövetséget, amelyet soha, de soha nem bont fel. Örök szövetség. Mennyire vágyunk a bizalomra, az örök hűségre. Isten adja ezt. Isten elkészítette ezt számunkra. És mit jelent ez gyakorlatban? Azt jelenti, testvéreim, hogy ezt az örök szövetséget Jézus Krisztusban készítette el. Nekünk már, mi bűneink miatt nem kell áldozatokat bemutatnunk, hanem ő általa egyenes útunk van a mennybe. Egyenes útunk van az örök életre. Nyitva áll az ajtó. Elkészült az út a mennyország felé. Ez a 61. Zsoltár írója távol lát az örök távlatokig. És nem csak arról beszél, hogy örök életünk lesz, beszél az új teremtésről, beszél a mennyről, hogy újjá lesz minden, és beszél Isten munkájáról. Tudjátok, mi tűnik ki ebből? Az, hogy a keresztényeknek van jövője, és sokkal inkább a jövőben élő ember, mint a jelenben. Az a mi reménységünk, hogy egyre inkább kiteljesedik a mi életünk, és az, amit Isten elkészít nekünk. Van jövőnk. Ne veszítsük el a reményünket. Akkor is, ha ma 2008. decemberében Magyarországon túl sok reménységre nincs okunk. Sokkal több az a tényező, ami miatt süggednénk, mint ami miatt reménykedünk. Van jövőnk. Mi tehát, ami adventünknek, ami várakozásunknak az alapja, az öröme. Az, hogy nem egy kívülálló esemény, egy rajtunk kívüli dolog az advent, hanem bennünket is érint. És hogyha megértjük azt, hogy Isten mi belső nyomorúságaimból, belső ellenségeimből ki tud szabadítani, és megértjük azt, hogy Jézus Krisztus értünk jött erre a földre, azért, hogy ne csak most ezen a 4 héten keresztül, hanem örök adventben éljünk. Hogyha megértettük ezt, akkor ahogyan az egyik írásmagyarázó mondja, Ézsaiás könyvének 61. fejezetének első 2 verséről, hogy ez az igerész lehet az újjászületett ember imádsága is. Hogy Uramnak, az Úrnak lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Testvéreim, ez az ige, ami a mi imádságunk lehet, égen a mi szívünkben, tűzként. És adjuk tovább. Azt kívánom, hogy ez az örömüzenet, bármilyen vigasztalás, odafordulás a szüksége van a körülöttünk élőknek, jusson el minél több embernek rajtunk keresztül. És azoknak is, akiknek nagy ajándékokkal készülünk most karácsonykor, ne felejtsük el elmondani, hogy Isten szeretett, és van reménység. A kegyelem idejében élünk. Használjuk ki ezt a lehetőséget. Isten adjon áldott adventi készülődést mindannyiunk számára. Ragadjuk meg hittel, és könyörögjünk Istennek az ő szabadulásáért, hogy az ő igéjét jelek és csodák kövessék a mi életünkben. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél erre a világra, és nem maradtál az atyánál. Köszönjük, hogy elvégezted a te csodálatos, megváltói munkádat. Köszönjük, hogy itt és most is elmondod, hogy szabadulást kínálsz nekünk, mindenféle rabságból, megkötözöttségből, mindenféle bajból, nyomorúságból, hogy te tudsz nekünk segíteni. Fel tudod vidámítani, meg tudod örvendeztetni a mi szívünket. Urunk, azért kiáltunk, hogy a te ígédet kövessék a mi életünkben tapasztalások. Urunk, könyörgünk hozzá teljes szívből, teljes erőből, teljes elméből, hogy cselekedj közöttünk, cselekedj a mi életünkben a te szent lelked által. Hogy valóság legyen, de szívünkben ott él az örömhír. hogy valóság legyen, hogy te bekötözöd, ami megtört szívünket, hogy valóság legyen, hogy megszabadítasz, ami rabságainkból, hogy valóság legyen, hogy az Úrnak lelke nyugszik rajtam. Köszönjük Istenünk, hogy nálad van a jövőnk eltéve, és te be is teljesíted azt. Urunk, előre dicsérünk és magasztalunk azért, hogy te megcselekszed azt, amit megígértél. Urunk, állj meg bennünket. Hadd legyünk áldássá mások számára. Hadd legyünk adventi fény, hogy a sötétséget le tudjuk győzni a te erőddel, a te lelkeddel. Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Azt mondja az Úr, eltörlöm álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj hozzám, mert megváltottalak. Amen.